valóságba ereszti, és kimutathatóan jó részt már az élő személynek is része volt benne. Hogy ezt megértsük, mindennel szemben bizonyos arabos homályos ízlés nézőpontját kell alkalmaznunk, egy esztétikai látószöget, amely az életben hatóval azonos, és így tekintve a dolgot, az ifjú csak ugyan olyan kedves és szép volt, hogy első pillantásra nem egyszer félig meddig Istennek gondolták. Fogjuk tehát kordába szavainkat, nem esve sem a dicsőítés puja szajkózásának, sem pedig a túlzott kriticizmusnak hibájába, és állapítsuk meg, hogy a kútnál ülő ifjú holdimádó arca hibáiban is szeretetre méltó volt. Például meglehetősen rövid és nagyon egyenes orrának lyukai túlságosan tágak, de minthogy ezáltal a cimpák fölfutottnak látszanak. Arculata valami elevenséget, hevességet és szárnyas büszkeséget kap, ami a barátságos szempárral jól illik össze. Az elbizakodott érzékiség kifejezését, amelyet a fölvetett ajak okoz, nem akarjuk kifogásolni. Lehet, hogy a látszat csals, azon kívül éppen, ami a szájformát illeti, alkalmazkodjunk az országnak és népének szemszögéhez. Ellenben jogot formálnánk hozzá, hogy a száj és orr közötti területet túlságosan kidudorodónak ítéljük, ha nem éppen ezzel függene össze a szájzug különösen megnyerő alakulás, amennyiben csupán az ajkak egymásra fektetése minden izom összehúzódás nélkül nyugodt mosolyt tud előcsalni. A homlok alsó fele sima, az erős és szép rajzú szemöldök ívek felett, de följebb öblösödő, a világos bőrszíjjal átfogott, azon kívül mirtuszkoszorúval ékes, sűrű, fekete haj alatt, amely zacskószerűen hull nyakába, a fület mégis szabadon hagyva, amellyel szerencséje lenne, ha cimpája nem volna némileg húsos alkatú, s hosszúra nyúlt, nyilván a fölösen nagy ezüst karikától, amit már gyermekkorában áthúztak rajta. Imádkozott az ifjú. Tartása túlságosan is kényelmes volt ahhoz. Állnia kellett volna. Mormolása és fölemelt kézzel folytatott félhangos dudorászása inkább maga felett szórakozásnak látszott, mint egy halk párbeszédnek a magas égi testtel, amelyhez fordult. Himbálózva gajdolta: Abbu hammu aot abaot abiram hammu miram. Ebben a rögtönzésben minden lehető eszmetársulás és gondolatkapcsolás kereszteződött, mert miközben a holdat babilóniai becenevein nevezte, Abunak, atyának, Hammunak, bácsikának mondván, ugyanakkor Ábrahámnak, valóságos és vélt ősatyának neve is közbeszövődött, amellett e név továbbképzett változatában egy másik tiszteletre méltó emlékű, Hammurabbinak, a törvényhozónak legendás neve, melynek értelme magasztos az én isteni bácsikám. Továbbá mély jelentésű szótagok, melyek az atya gondolat útján tovább vezettek a keleti őshazai csillagimádat és családi emlékezések birodalmán túl, s dadogva keresgélték az újat, leendőt, amit atyafiainak szelleme szenvedélyesen remélt, vizsgált és akart. Jaoaot, Abbaot hangzott dudorászása. Jáhu, Jáhu, Jáveilu, Jáamilu, s miközben emelt kézzel hintázva, fejét ingatva, s szerelmes mosolyjal dúdolt föl a fényárasztó holdhoz, különös, csak nem riasztó valamit lehetett a magányos fiú megfigyelni. Ájtatoskodása, lírai szórakozása vagy mi, láthatólag elragadta a növekvő önfeledtség, amelybe buzgalma beleringatta, valami nem egészen megnyugtatóvá alakult. Dalolászásába nem adott bele sok hangot, és nem is tudott volna beléadni. Még merev és éretlen volt ez az éles, félig gyermeki hang, fiatalosan kiteljesületlen zengésű. Ám most egészen kifult belőle a hang, görcsösen és szorongva elakadt. Jáhú, jáhú, már csak a lélegzetből kifogyott tüdő, ziháló susogása volt, amelyet elfeledett újra teleszíni, s ugyanakkor teste eltorzult, melle beesett, hasizma sajátságosan kezdett tekeregni, nyaka és válla rángva fölhúzódott, keze reszketett, felső karján a feszítő izom kötélszerűen előreugrott, és szeme feketéje egy pillanat alatt fölfordult, üres fehére hátborzongatóan csillogott a ráhulló holdfényben. Azt kell itt megjegyeznünk, hogy senki se várt volna egykönnyen az ifjú viselkedésében ilyen rendellenességet. Rohama, vagy akárhogy nevezzük is, idegenszerűen és aggodalmat keltő meglepetésként hatott. Valószínűtlen ellentétben állt avval a barátságosan értelmes jó fellépéssel, amelyet kellemes és minden esetre nem kevéssé piperkőt személye az első pillantásra s nagyon meggyőzően mutatott. Ha a dolog komoly volt, az a kérdés, kinek a gondja lelkiért aggódni, amelyet az esetben talán az elragadtatás repített, de kétségkívül veszély is fenyegetett. Ha pedig játékról, szeszéről volt szó, a dolog még mindig aggasztó, és hogy hasonlót legalábbis gyanítani lehetett, azt mutatja az ifjú holdkorosnak a következő percekben tanúsított viselkedése. Az atya. A domb s a lakások irányából nevét kiáltották. József, József. Kétszer-háromszor is egyre csökkenő távolságból. Harmadszorra hallotta meg a kiáltást, legalábbis csak harmadszorra adta jelét, hogy meghallotta, s gyorsan összeszedte magát, miközben ezt mormolta, imhol vagyok. Szeme visszafordult, karját, fejét leengedte, és szégyenkezve mosolygott alá mellére. Atyának nyájas, és mint mindig megindult, könnyedén panaszos hangja hívta. A kiáltás most egészen közelről hangzott. S noha az atya már észrevette fiát a kútnál, megismételte: József, hol vagy? Mint hogy hosszú ruhát hordott, s mint hogy a holdfény látszólagos élessége és fantasztikus tisztasága kedvezett a túlzott elképzeléseknek, Jákob, vagy Jákov ben Jihok, amint magát írta, ha nevét le kellett jegyeznie, fenséges és csaknem emberfeletti nagyságúnak látszott, amint ott állt a kút, s az utasítás fája között, utóbbihoz közelebb, és a fa leveleinek árnyéka bepettyegtette ruháját. S alakját, tudatosan vagy öntudatlanul, még hatásosabbá tette tartása, amint hosszú botjára támaszkodott, melyet magasan megmarkolva fogott, úgyhogy a gyapjú muszlimból készült, keskenyen és halaványan csíkozott, gazdag redőjű felső ruha vagy köpönyek bő ujja visszahult feje fölé emelt öreges csuklóján, részkarikával ékített karjáról. Ézsaunak szerencsésebb ikertestvére ekkor 67 esztendős volt. Ritkás, de hosszú és széles szakála, mely halántékának tincseivel egybeolvadva, oldalt könnyű pászmákban állt el arcától, s ugyanígy szélességben húlt mellére. Szabadon, bodrozatlanul, formába nem szabva vágva, ezüstösen csillogott a holdfényben. Vékony ajka látható volt a szálak között. A keskeny hátú orcimpától mély barázdák húzódtak alá a szakálba. Homloka alatt, melyet félig elburkolt a sötét tarka kánaáni kelméből való csukja, amely redőkben csüngött mellére, át volt vetve vállán, pegyhütt, mirigyessé vékonyult alsóhéjából tulajdonképp már vérségtől fáradt, és csak belsőleg éles, apró, barna, villogó szem kémlelte aggodalmasan a kútnál ülő fiút. A köpönyeg alatt, melyet a feltartott kar fölhúzott és szétnyitott, színes kecskeszőrből készült testi ruha látszott, melynek szegélye a posztócipő hegyéig nyúlt. Hosszú rojtú, ferdén futó sorokból volt összeszőve, úgyhogy olyan volt, mintha több ruha fedné egymást, és egyik a másik alól bukkanna ki. Így az aggasztján ruhája vaskos és sokszoros, rendkívül önkényes ízlésű és bonyolult volt. A keleti kultúrák egyező elemei találkoztak benne oly elemekkel, melyek inkább az izmaelita, beduin és a sivatag világhoz tartoztak. Az utolsó hívásra József nagybölcsen már nem is válaszolt, mert a kérdés nyilvánvalóan akkor tétetett föl, amikor atya már látta őt. Megelégedett annyival, hogy egy mosolyt küldjön atya felé, amely meghasította telt ajkát, s kivillantotta fogait, fehérek voltak, mint amilyeneknek sötét arcok fogai látszanak, különben pedig nem sűrűek, hanem külön-külön állók, s mosolyát könnyed üdvözlő mozdulatokkal párosította. Megint fölemelte kezét, mint előbb a holt felé. Megingatta a fejét, és egy nyelvcsettintést hallatott, mely elragadtatást és bámulatot fejezett ki. Aztán kezét homlokához érintette, hogy onnan nyitott tenyérrel, síma és elegáns mozdulattal földfelé siklassa. Szemét félig lehunyva és fejét hátravetve, két kézzel befette szívét, és e tájról kezét szét nem választva többször az aggasztján felé intett, mindig visszakörözve szívéhez, mint egy atyának ajánlva föl azt. Két mutató ujjával szemére is mutatott, térdét is megérintette, koponyáját és lábát is, és közbe-közbe karja és keze visszatért az imádó köszöntő tartásba. Az egész szép játék volt, melyet a fiú a jól neveltség szabályai szerint könnyedén s előírásszerűen végzett, de egyben személyes művészettel és bájjal is, szíves és udvarias természetű ember módjára, és nem érzés nélkül. A kísérő mosolyjal meghittétett jámbor hódolat néma játéka volt ez a szülő és úr a nemzetség feje előtt, de elevenné varázsolta a közvetlen és szívbéli öröm, hogy a pillanat alkalmat ad a tisztelgésre. József tudta jól, hogy atya nem mindig játszott életében méltóságos és hősies szerepet. Szóban és tartásban emelkedetre irányuló hajlamát lelkének lágy félénksége néha megcsúfolta. Adottak számára a megaláznásnak, a menekülésnek, a sápadt félelemnek órái, élethelyzetek, amelyekben noha éppen ezek közvetítették számára kegyelmet, aki szerette, nem szívesen képzelte előtt. S ha a fiú mosolya nem is volt ment kacérságtól és tulajdon győzelme tudatától, nagyobb részt mégis az atyaképén, a növekvő fényhatáson, a hosszú botra támaszkodó aggasztján, mutatósan királyi pózán érzett öröm szülte. És ebben a gyermeki elégtétel érzésben sok érzék nyilvánult a rejtettebb mélységekkel, nem zavart, tiszta hatás iránt. Jákob megtorpant. Talán föltűnt neki fia élvezete, és meg akarta hosszabbítani. Hangja, melyet mi érzéssel teltnek neveznénk, mert belső szorongás tremolója fűtötte át, ismét ide zendült. Félig kérdve állapította meg, a mélység szélén ül a gyermek. Különös szavak, melyek bizonytalanul és mint egy álombeli félrebeszélésben törtek fel. Úgy hangzottak, mintha a szóló helytelennek vagy meglepőnek ítélné, hogy valaki már így ifjú éveiben a mélység szélén ül, mintha a gyermek és a mélység nem illene egymáshoz. Ami valójában e szavak mögött rejlett, és aminek érteni kellett őket, az az anyás aggodalom volt, hogy József, akit atya sokkal kisebbnek és gyermekibbnek látott a valóságnál, vigyázatlanságból a kútba eshet. A fiú mosolya szélesebb lett, úgyhogy még több hézagosan álló foga tűnt elő, s válasz helyett csak bólintott. De arckifejezését gyorsan megváltoztatta, mert Jákob következő szava már szigorúbb volt. Ezt parancsolta. Fedezd el mesztelenségedet! József fölemelt és begörbített karral félig tréfás megrökönyödéssel nézett le magára, aztán sietve kioldozta az ingújak csomóját, s az inget vállára vonta. Úgy látszott, az öreget csak ugyan fia mesztelensége torpasztotta meg bizonyos távolságban, mert most közelebb lépett. Hosszú botját komolyan támaszkodásra használta, emelve és rádőlve, mivel sántított. 12 esztendeje egy úti kalandja óta, amely igen keserves körülmények közt, nagy aggodalom és szorongás idején játszódott le, egyik lábára bicegett. Jepse. Csak rövid ideje, hogy a két ember látta egymást. Mint rendesen, József atyának mósusz és mirha illatú sátrában fogyasztott el vacsoráját néhány éppen ott tartózkodó testvére vagy féltestvére társaságában. Mert a többiek más nyájaknak őrizése céljából beljebb az országban észak felé időztek egy völgyben fekvő, megerősített város és zarándokhely közelében, az Ebál és Garizim hegyek tövében, amelyek neve Sikhem, Sékhem, Tarkó, mások szerint Mabarta vagy Hágó volt. Jákob a sékembeliekkel hitbarátságot tartott fenn, mert jól lehet ott az istenséget a szíriai pásztor és szép úrfi Adonis, vagy ama Tammuz nevű virágzó ifjú alakjában imádták, akit a Vatkan megcsonkított, és akit odalenn az Alföldön Uzírinak, áldozatnak neveztek, mégis már régóta Ábrahám és a séki papfejedelem Melkisédek ideje óta ez az isteni személy különös eszmei jelleget vett föl, melynek révén az Él Elion Bál Berit nevet, tehát a főfő, a szövetség ura, ég és föld alkotója és parancsolója nevét kapta. Ezt a felfogást Jákob helyesnek és tetszetősnek ítélte, s hajlandó volt a szétszaggatott sékemi fiúban az igazi és legmagasabb istent, Ábrahám istenét és a sékemitákban hittestvéreket látni, kiváltképpen, mert nemzedékről nemzedékre szálló hiteles hagyomány szerint az ős bevándorló beszélgetés közben, és pedig Sodoma bírájával folytatott tudós disputa folyamán maga is Él Elionnak nevezte az általa felismert istent, s így Melkisédek Bálljával és Adonnyával egyenlő rangúvá tette. Mezopotámiából való visszatérése után fölütvén sátorát Sékem városa előtt oltárt emelt ennek az istennek. Kutat is épített oda akkor, és a legeltetési jogot jó ezüst sékelekkel megváltotta. Később Sékem és Jákob nemzetsége között súlyos viszályok támadtak, melynek következményei a város borzalmasan megsínlette. De a béke aztán helyreállt, és a viszony felújult, úgyhogy Jákob barmainak egy része mindig Sékem legelőin táplálkozott, s fiainak és pásztorainak egy része a nyájak miatt szeme elől eltávolodott vala. A vacsorán Józsefen kívül részt vett Lea két fia, és pedig a csontos Izsákhár és Zebulon, aki a pásztor életet megvetette, de földművelő sem kívánt lenni, csupán tengeri hajós. Mert amióta Aszkalonban tengerre szállt, nem ismert magasztosabbat ennél a hivatásnál, és roppant tódításokkal beszélt kalandjairól és a szörnykorcs lényekről, amelyek a nagyvizen túl élnek, s amelyeket a hajós fölkereshet, bika és oroszlánfejű emberekről, kétfejűekről, kétarcúakról, akiknek egyik arca emberé, másik komondoré, úgyhogy hol beszélnek, hol meg ugatnak, szivacslábú isten teremtményeiről és más csodalényekről. Ott volt még Bilha fia, a fürge Naftali, és Zilpa két gyermeke, az egyenes Gád, valamint Áser, aki, mint rendesen, most is a legjobb falatok után kapkodott, és mindenkinek szája íze szerint beszélt. Ami József édes testvérét, a gyermek Benyámint illeti, ő még az asszonyok között élt, és túlságosan kicsi volt ahhoz, hogy lakomákon vegyen részt, mert a mai vacsora az volt. Egy férfiú, név szerint Jepse, aki Taanákból jött, és estebéd közben templomuk galambrajairól és halastavairól beszélt, és már napok óta úton volt egy téglával, melyet Taanák ura, Asirát Jasúr, kit némi túlzással királynak neveztek, testvére, Gyáza fejedelme név szerint Rifad Bál számára küldött, minden oldalán teleírva szavakkal, hogy éljen boldogul Rifad Bál, és minden fontosabb istenség fogjon össze üdvössége, valamint házának és gyermekeinek üdvössége érdekében, ám ő, Asirát Jasúr, a tőle több-kevesebb joggal követelt fát és pénzt nem tudja küldeni, mert egyrészt magának sincs, másrészt neki is sürgős szüksége volna rá, küldi azonban Jepse útján tulajdon maga és a Taanák népe védő istenének, Aséra istennőnek rendkívül nagy erejű agyagszobrát, hogy az áldást hozzon fejére, és megszabadítsa a sóvárgásától a fa és pénz után. Ez a Jepse tehát hegyes szakálú tetőtől talpig tarka gyapjú szövetbe burkolt férfiú, betért Jákobhoz, hogy véleményét meghallgassa, kenyerét megtörje, és továbbutazása előtt a tenger felé meghájon nála, s Jákob a követett vendégeként befogadta, és csak annyit kívánt tőle, hogy Astarténak, egy nadrágos női alaknak szobrát, melynek fején korona és fátyol volt, s parányi mellecskéit két kézzel fogta, közelébe ne hozza, hanem tegye valahová félre. Különben minden előítélet nélkül ment elébe. Megemlékezve arról a régi időből fennmaradt történetről, mely szerint Ábrahám egy ősz bálvány imádót haragjában a pusztába üldözött színe elől, türelmetlenségért azonban az Úr megfeddette, és erre visszahozatta az eltévejedett aggasztját. Két rabszolga szolgált föl frissen mosott vászonzubbonyban az öreg Madai és az ifjú Mahalálél, s a gyékény szőnyek körül vánkosokra guggolva, mert Jákob ragaszkodott ehhez az ősi szokáshoz, és nem akart tudni székre ülésről, amint ez a város előkelőinél a kelet és déli nagybirodalmak példája szerint járta, fogyasztották el a vacsorát, olajbogyót, gödölyesültet, s melléje jó kemach kenyeret, végül szilva és mazsola befőttet, résserlegekből is szíriai bort hozzá színes üvegkelyhekből. Közben vendég és házigazda közt meggondolt beszélgetés folyt, amelyet legalábbis József feszült figyelemmel követett. Hol magánjellegű, hol közérdekű beszélgetés, az isteni dolgokról épp úgy, mint a földiekről, s még politikai hírekről is. Jepse családi ügyeiről s hivatali viszonyáról Asirat Jasurhoz, a város urához, utazásáról, amelyet a Jezrael síkságán és a fensíkon átvonuló úton tett meg, és pedig a hegység járható vízválasztóin Szamárháton, innen azonban a filiszteusok földje felé egy holnap Hebronban vásárolandó tevén szándékozott folytatni, a marha és gabona árfolyamáról hazájában, a virágzó cölöp a tánáki aséra kultuszáról s újjáról, azaz jóslatáról, amelyel engedélyt adott képmásainak egyikét útra küldeni, hogy a gázai Rifat Baal szívét fölvidítsa, az istennő ünnepéről, amelyet nemrég általános és fékevesztett táncolással és mértéktelen halevéssel ültek meg, s amelynek alkalmával férfiak és nők asérának papok tanította férfi nősége, vagyis két neműsége jeléül kicserélték ruháikat. Itt Jákob megsimogatta szakállát és megfontoltan agyafurt kérdéseket szúrt közbe, hogy például miként áll a dolog Taanák védelmével, amíg Aséra szobra úton van, és hogy az ész miként magyarázza az utazó képmás viszonyát hazája úrnőjéhez, és hogy az isteni lénye egy részének vándorlása folytán nem szenvede érzékeny erőveszteséget. Amire Jepse azt válaszolt, hogy amennyiben így lenne, Aséra ujja alig ha mutatott volna oly irányba, hogy elküldhetik az útra, és hogy a papi tanítás szerint az istenség teljes ereje minden egyes képmásában jelen való, és egyformán tökéletes hatású. Jákob továbbá óvatosan rámutatott arra, hogyha Asírta férfi és nő, tehát Bál és Bálát egy szemében, Isten anya és égi király, akkor nem csak Isztárhoz hasonlóan kell tisztelni, akiről Sineárból, és nem csak Íziszhez hasonlóan, akiről a tisztátalan Egyiptomból hallunk, hanem Szamászhoz, Szalimhoz, Adduhoz, Adonhoz, Lahamához, vagy Damuhoz, röviden a világ urához, a legfőbb Istenhez hasonlóan, vagyis oda lyukadunk ki, hogy végeredményben él Elionról, Ábrahám istenéről, a teremtőről és atyáról van szó, akit azonban nem lehet útra küldeni, mert mindenek fölött jelen van, s akit nem lehet halevéssel szolgálni, hanem csak avval, hogy tisztán járulunk elébe és arcra borulva imádjuk. De ezek a szemlélődései a férfiúnál kevés megértésre találtak. Ő inkább így nyilatkozott. Valamint a nap is mindig egy bizonyos csillagzat jegyében hat és jelenik meg, s amiként ő kölcsönöz fényt a bolygóknak, amelyek azután a maguk sajátossága szerint befolyásolják az emberi sorsot, akként az isteni is elosztódik és egyes istenekké alakul, amelyek közt Azirat úr, úrnő, mint tudjuk éppen az, amelyik az isteni erőt a növényi termékenység és az alvilág békjóiból való természetes feltámadás értelmében valósítja meg, amennyiben minden évben száraz cölöbből virágzó fa lesz, és ez alkalommal némileg zabolátlanabb evés és tánc igazán helyén van, sőt, még további, a virágzó cölöp ünnepével kapcsolatos szabadosság és gyönyör is, mert tisztaság csupán a napnak és az osztatlan ősistenségnek tulajdonítható, nem pedig bolygók formájában való megjeleníteseinek, és az értelemnek éles különbséget kell tennie tiszta és szent között, amikor is megállapíthatja, hogy a szentségnek a tisztasághoz semmi köze, vagy legalábbis nem szükségszerű a kapcsolat. Erre Jákob nagy megfontoltsággal így felelt: nem kívánja senkinek szülőitől és oktatóitól beléplántált meggyőződéseit sérteni. Legkiváltnem, ha az sátrának vendége, és egy hatalmas királynak kebelbarátja és követe. De a nap is csupán él Elion kezének műve, és ekképpen bár Isten, de nem Isten, amit értelemmel meg lehet különböztetni. Ezzel a tétellel ellentétben áll, és az Úr haragját és hevét bizony kihívja, ha maga helyett egyik vagy másik művét imádják, s maga a vendég tulajdon szájával nevezte hazája isteneit bálványoknak, amiért is ő szeretetből és udvariasságból nem kívánja azokat sokkal csúfabb névvel illetni.